Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet húsvét második napján az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Húsvéti Isten tiszteletünk elején kezdjük Isten magasztalásával, énekszóval. Énekeljük a 356. dicséret első verszakát, mely így kezdődik. Felvirradt, áldott szép napunk. Istenünk magasztalását helyünket elfoglalva, énekeljük a már megkezdett 356. dicséret második, harmadik és negyedik versszakát. Tiszteletünk további megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Értek, kedves testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, annak is a 15. fejezetében, az első verstől a 19. versig eképpen. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több, mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Kegyelemnek gazdag Istene tegye áldottá a most elhangzott igét, értek, válaszoljunk, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked a húsvét csodáját. Köszönjük, hogy mi immár nem csak ebben a földi életben reménykedhetünk, hanem Krisztusban, Krisztus által biztosak lehetünk abban, hogy a halál felettünk való hatalmának örökre vége. Tudjuk, hogy érdemtelenek vagyunk kegyelmedre, Urunk. Számtalan vétkünkkel, melyel ellened és testvéreink ellen vétettünk, méltóak vagyunk a megérdemelt büntetésre, hisz magunk választottuk a tőled való elszakítottságot. Mégis kérünk, hogy bocsásd meg ezeket a vétkeket Krisztusért, aki miértünk, miattunk és helyettünk szenvedte el a büntetést a Golgotai kereszten. Kérünk téged, hogy a megigazulás útján vezess tovább bennünket. Kérünk, hogy szent lelked legyen velünk a kísértés, a kételj, a hitetlenség, a bizalmatlanság pillanataiban, hogy tudjunk erősek és szilárdak maradni a hitben. Külön könyörgünk most ezért a mai alkalomért, ezért a mai Isten tiszteletért, amelyet arra adtál, hogy veled és egymással, testvéreinkkel közösségben lehessünk. Kérünk téged, hogy minden olyan gondolatot tarts most távol tőlünk, mely a veled és egymással való egységünk megbontására alkalmas lehet. Könyörgünk most azért, hogy tehát meg az ige hirdetését, tehát meg az ige hallgatóit, hogy valóban befogadói, megtartói és cselekvői lehessenek a húsvéti evangéliumnak. Köszönjük, Urunk, hogy ünnepet készítettél nekünk. Köszönjük, hogy a hétköznapok után, most ezen a mai napon, húsvét alkalmával a te házadban gyűlhetünk össze. Kérünk téged, áld meg ezt a mai alkalmat. Jézus Krisztus nevében. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 342. dicséret első és második versszakát. A 342. dicséret első versszaka így kezdődik: Jézus világ megváltója. Thank you. Istenünknek az az igéje, amelynek alapján ma itt közöttetek az ő lelke jelenlétében és támogatásában bízva, közöttetek az igét hirdetni kívánom, megvan írva a Lukács evangéliuma 24. fejezetében, a 24. fejezet 13. versétől a 35. versig terjedő szakaszban a következőképpen. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas, Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velük levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Amen. Kedves gyülekezet, felvirradt, áldott szép napunk. Ma teljes szívvel vígadunk. Énekeljük ma húsvét második napján sok-sok magyar református gyülekezettel együtt, de sok másféle templomban, messzi kontinensen, messzi országokban összegyülekező keresztyénnel együtt énekeljük ezeket az örömteli, a húsvét öröméről szóló énekeket. Mégis dacára ennek a húsvéti örömnek, ennek az örömteli éneklésnek azt látjuk, ha körbenézünk a keresztény közösségeinkben, körbenézünk, vagy akár ha kicsit őszintébbek vagyunk, magunkba is nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy sokkal jobban jellemző ránk az a szomorúság, levertség, ami az emmausi tanítványokra volt jellemző, hogy az írás is írja. Vagy pedig éppen az a hitetlenség, ami a korintusi gyülekezet keresztjéneit jellemezte. Egyáltalán jellemző ránk az, amivel Pál apostol írja le ezt a gondolkodást. Csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban. Csak addig hiszünk, ameddig a szemünkkel látunk. Úgy véljük, hogy csak azt fogadhatjuk el, és mi csak olyan dolgokat fogadunk el életünket meghatározó igazságként, amelyek teljesen racionális módon bebizonyítható tapasztalati igazságokon alapulnak. Elhitetjük magunkkal, hogy a mi életünk csupán tényleg ilyen maximálisan bebizonyítható igazságokon alapszik. Vegyünk csak néhány ilyet. Például az emberek túlnyomó többsége úgy próbál élni, ha be nem is vallja, mint hogyha a pénz valóban boldogítana, ahogy azt a mondás is tartja. Mások úgy viselkednek, úgy élnek, mintha valóban életünk célja az lenne, hogy minél sikeresebbek legyünk jó hatásunkban, minél nagyobb hatalmat tudjunk magunknak életünk során kiküzdeni, minél befolyásosabbak legyünk egyáltalán, hogy ahogy ezt manapság körül szokták írni, megvalósítsuk önmagunkat. Olyan állítások, olyan igazságnak beállított tételmondatok mindezek, amelyek ha valóban igazak, akkor igencsak jelentősek, ugyanis életünk alapjára, életünk alapját meghatározó igazságokról szólnak. Azt hinnénk tehát, hogy a legtöbb ilyen nézetet igen komoly vizsgálatnak vetettek alá az emberek, és legalább annyira megpróbálták bebizonyítani akár az igazságát, akár a hamisságát, mint amennyire erősen próbálják immár 2000 éve Krisztus feltámadásának igazságát is megcáfolni, vagy éppen bizonyítani. Hát mégis, azt látjuk, hogy az emberek nem figyelnek arra, hogy mennyi sikeres, gazdag, hatalmas ember vallja azt, hogy az élet egy favatkát sem ér. Nem figyelnek erre az emberek, mégis rengetegen elfogadják ezeket a tételmondatokat, mint megkérdőjelezhetetlen igazságokat. Úgy látszik hát, hogy mégiscsak fontos, hogy megvizsgáljuk, min alapszik a mi hitünk, és így min alapszik a mi életünk. Meg kell vizsgálni mindezt, hogy nehogy úgy járjunk, mint ahogy azt Pál is írja a korintusi gyülekezettel kapcsolatban. Hiszen, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Azonban itt is igaz az a Szent Ágostonra visszavezethető mondás, hogy Isten mindig nagyobb. Nagyobb a szeretete, nagyobb a kegyelme, mint azt mi valaha is elképzelhetnénk. Isten mindig nagyobbat, jobbat tervez, mint amit mi el tudnánk gondolni. Kegyelme, irgalma, szeretete sokkal, sokkal nagyobb, mint azt mi akár csak el is képzelhetnénk. Nem csak az értelmünkön tehát, nem csak a tapasztalatokon alapuló értelmünkön, hanem még a képzeletünkön is túlhalad mindaz, amit ő velünk, az emberekkel cselekedni akar. Ő nem csak ebben az életben akar magához vonni minket, hanem az örökké valóságban is. Erre hív minket ma is. Ám a hitetlen embereknek fel kell nyitni a szemét, hogy megérthessék a golgotai kereszt és az üres sír titkának jelentőségét. Erről szól az Emmausi tanítványok története. Ezek a tanítványok ugyanis nem tudtak hinni. Sőt, néha úgy érezzük, hogy amikor ezt a történetet olvassuk, mintha azt se tudták volna, hogy mit kellene egyáltalán hinniük. Ebben teljesen hasonlóak voltak a korintusi gyülekezet tagjaihoz, vagy nagyon sok mai keresztényhez, aki szintén nem tudja, hogy miben kellene hinni, hanem hisz olyan saját egyéni gondolatokban, amelyekről úgy véli, hogy keresztény gondolatok, de valójában nem Krisztustól, Krisztussal kapcsolatos hit mindez. Csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban. Ahogy írja Lukács, a tanítványok tudták, látták, hogy a názáreti Jézus próféta volt, szóban és tettben hatalmas, Isten és az egész nép előtt. De elfogták, elítélték, megkínozták, keresztre feszítették, és meghalt. A tanítványok abban reménykedtek, hogy Jézus fogja megváltani Izraelt. Nem tudjuk, hogy ez alatt pontosan mit értettek, elképzelhető, hogy valóban a keresztény megváltás, a bűnből való megváltás gondolata húzódik meg mögötte, de mindezt mégis úgy gondolták el, mint amivel nem fér össze Krisztus szenvedése és halála. Az is elképzelhető, hogy abban a gondolatban osztoztak, amiben azok a tanítványok, akik az apostolok cselekedetei könyvének első fejezetében azt kérdezik a mennybe menetele előtt Krisztustól, hogy nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelben. Ők is valamiféle megváltásban hittek. Abban reménykedtek, hogy Krisztus ezen a földi világon fog királyi uralmat felállítani. Hogy valóban megszabadítja az embereket, de nem a bűnöktől, halála árán, hanem az elnyomó rómaiaktól szabadítja meg az elnyomott kizsákmányolt zsidó népet. Az minden esetre biztosnak tűnik, hogy Jézus szenvedése és kereszthalála az emmausi tanítványok gondolkodásával nem fért össze. És most, hogy Jézus haláláról hallottak, teljesen összetörtek. Minden reménységük odaveszett. Csak ebben az életben reménykedtek Krisztusban. Most pedig nézzük meg, hogy kinek vagy minek a segítségével értették meg a húsvét igazi titkát. Erre a kérdésre viszonylag egyszerű, gyorsan és könnyen válaszolni. Jézus Krisztus segítségével. Könnyű a válasz, mégis olyan gyakran viselkedünk mi is az emmausi tanítványok módjára, hogy kiérdemeljük a mestertől azt a feddést, amit ők is. Ó, ti balgák, hát nem értitek? Bizony sokan sokszor nem értjük, vagy ha az eszünkkel tudjuk is, a szívünkkel nem érezzük mindennek a jelentőségét. Nem hisszük, nem tudjuk életet átformáló hitté, reménységgé átalakítani. A tanítványok fel voltak zaklatva. Hittek a prófétában, de az meghalt. Most meg az asszonyok azt állítják, hogy látták az üres sírt, sőt, magával a feltámadottal is találkoztak. De ők ezt nem értik, nem tudják elhinni. Azt gondolják, hogy ez nem lehetséges. Ám ekkor melléjük szegődik maga Jézus. Megkérdezi, mint töprengenek, leáll velük beszélgetni. Meghallgatja a kételyeket, majd pedig türelmesen, lassan, érthetően elmagyarázza nekik, hogy mit tanítanak az írások mindenről. Mindig megrázó és szinte hihetetlen az a hozzáállás, amit Jézustól tapasztalunk az emberek irányában. A feltámadt, a halálból éppen visszatért, megváltó a földön már csak néhány napot eltöltő Krisztusnak, van ideje, van türelme, van ereje arra, hogy ennek a két balga, tudatlan, hitetlen tanítványnak elmagyarázza, hogy miről is szól húsvét. De nem is az első ilyen eset az Új Szövetségben, ahol Krisztus ilyen végtelen türelemmel és szeretettel viszonyul az emberekhez. Ezt látjuk például, amikor Jézus még virágvasárnap előtt, de már a Golgotára készülve halad Jeruzsálem felé. És a világ megváltására, a világ történelem legnagyobb tettére készülve van ideje, van türelme, van szeretete megállni a porban fekvő, mindenkitől megvetett, piszkos, szegény, vak, koldus, Bartimeus szavára. Megáll, odafordul hozzá, és meggyógyítja ezt a vakkoldust. De ugyanezt látjuk mindenki, a legkisebbek, a leggyengébbek felé forduló szeretetében, amikor például Tamás apostolhoz eljön a feltámadott Krisztus. A hitetlen Tamás, aki nem hiszi el a többi tanítvány tanúságára azt, hogy Krisztus valóban feltámadt. De Jézusnak van türelme csak miatta. Ezért az egyetlen egy hitetlen tanítványért megjelenni, oda tartani elé a szögekkel átszúrt kezét, és hitet ébreszteni ebben a tanítványban. Ő tényleg az a jó pásztor, akinek minden egyes juha fontos, aki minden egyes elveszett juháért elmegy, hogy megkeresse. Így keresi meg most ezeket az emmausi tanítványokat is, így csatlakozik hozzájuk. Habár ők még nem ismerik fel, de velük együtt megy az úton, velük beszélget, nekik magyarázza az írásokat. Mert talán a legérdekesebb ebben a történetben éppen az, hogy nem a tanítványok keresik Jézust. Ők éppen elfelé mennek Jeruzsálemből. Nem azt látjuk, hogy az üres sírhoz mennének oda, és próbálnak megbizonyosodni arról, amit hallottak ezektől az asszonyoktól. Nem. A feltámadt Jézus keresi a tanítványokat. Éppen ez a kereszténységben az igazán egyedi, ami megkülönbözteti az összes többi vallástól, hogy mi abban hiszünk, olyan Istenben hiszünk, aki az embereket keresi, aki nem hagyja a tőle elszakadt embereket magukban, bűneikben maradni. Ahogy olvassuk is, az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ellentétben a többi vallással, ami az Istent kereső ember erőlködéseiről, próbálkozásairól szól. Mi abban hiszünk, hogy Isten keresi meg az embereket, éppen az ő fián keresztül. Saját magáról mondja Jézus a jelenések könyvében: íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Keresésünk közben tehát, miközben kételjeinkkel küzdünk, és keressük az igazságot, az egyik legfontosabb dolog, amit szem előtt kell tartanunk, az, hogy Krisztus is keres minket. Sőt, kopog az ajtónkon, mellénk szegődik, sétálásunk, utunk közben. Csak be kell engednünk, csupán szóba kell állnunk vele. Gyakran lehet ugyanis ma is olyan emberekkel találkozni, akik bizonyságra vágynak, mert nem tudnak hinni, akik esetleg mást várnak, mást vártak, ugyanúgy, mint az emmausi tanítványok. Mást vártak Istentől, Istennel való kapcsolatuktól, mint amit Jézus szerint kellene. Vannak, akik például nem látják bűneiket, és pont ezért nem képesek megérteni, hogy miért is volt szükség Krisztus szenvedésére és halálára. Mások pedig éppen bűnük súlya alatt nem tudják elhinni azt, hogy Isten képes még nekik is, a bűnösnek is megbocsátani. Megint mások elhiszik Jézusról, hogy hatalmas próféta volt, hogy számtalan bölcs mondása van, még talán a gyógyításokat is elfogadják. De halálában és feltámadásában viszont nem tudnak hinni. Ezekre a különböző kérdésekre, különbözőképpen feltett kérdésekre gyakran másképpen megfogalmazott válasz kell. De a válasz valahogy, valamiképpen mindig Krisztus maga kell, hogy legyen. Így lehetséges például, hogy a hitetlen Tamásnak, aki csak a személynek hisz, Krisztus oda nyújtja a kezét. Nézd meg, tapintsd meg, nyúj bele, láss és higgy. Jánosnak, az apostolnak elég az üres sír. Azt olvassuk, hogy behajolt a sírba, látott és hitt. Megint másoknak elegendő bizonyság a szemtanúk beszámolója. Azoké, akik találkoztak a feltámadottal. Az emmausi tanítványok pedig az általuk hitelesnek, Istentől ihletetnek tartott írások alapján értik meg, hogy miről is szól húsvét. A Szentírás helyes értelmezése alapján jutottak el a hitre. Az egyéni problémákra, az egyéni bizonytalanságokra, az egyéni kételyekre Jézus nagyon is egyéni módon ad választ. Ez a mai történet is arra biztat bennünket, hogy merjünk a mi saját, egyéni, személyesen megfogalmazott kételyeinkkel is Isten elé járulni. Bízhatunk abban, hogy Krisztus nekünk is egyéni, sajátosan megfogalmazott választ ad, ami végeredményben ő maga lesz. Azonban az sem mellékes, hogy mit is mond Jézus ezeknek a tanítványoknak. Azt olvassuk, hogy Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. De mit is jelent mindez? Jézus nem csupán a közvetlenül rávonatkozó ószövetségi proféciák szövegeit használta fel, hanem úgy magyarázta az egész Szentírást, amit a tanítványok kezében ekkor még az ószövetség volt, tehát úgy magyarázta az egész Szentírást, mint amely közvetlenül rámutat. Úgy magyarázta nekik a teremtés történetét, a bűnbeesés történetét, Izrael történetét, mint amely mind-mind Krisztusra mutat. Az ember és ember kapcsolata, Isten és ember kapcsolata, ahogy azt leírja az Ószövetség, mint a bűn által megmérgezett kapcsolatokat, mind-mind kiáltanak Krisztusért, a Krisztusban kapható megváltásért. Az ember ugyanis nem képes egyoldalúan változtatni ezen a helyzeten, ami közte, az ember és ember közötti kapcsolatokban, és Isten és ember közötti kapcsolatban beállt a bűn miatt. Erről szól az Ószövetség, és ezt magyarázta Krisztus az emmausi tanítványoknak. De Krisztusra mutatnak a messiásról szóló közvetlen jövendőlések is. Azok, amelyek nyíltan kimondják, hogy a messiásnak szenvednie és meghalnia kell, harmadnapon pedig feltámadnia. Az emmausi tanítványok története tehát azt üzeni ma nekünk is, hogy merjük nyitott szívvel kézbe venni a Szentírást, amennyiben kételjeink vannak. Az Istentől ihletett írásokon keresztül ugyanis bizonysággal lelhetünk, ha hittel fordulunk feléjük. Ezért fontos, hogy a kétkedők hittel forduljanak a Szentírás felé, Krisztusra tekintve miközben olvassák. Nagyon érdekes, hogy a tanítványok azonban még ekkor sem ismerik fel Jézust. Örülnek neki, mint azt később bevallják maguknak is, hevül a szívük, miközben hallgatják őt. Megértik és elfogadják az összefüggéseket a Szentírásból, amit nekik elmagyarázott, de még mindig nem látják, hogy kivel is van igazából dolguk. Jézus tovább akar menni, feltehetően nem csak színjátékból. Ekkor a tanítványok marasztalják, unszolják, kérik, hogy maradjon velük, mert már amúgy is esteledik. És Jézus velük marad. Mert Jézus már csak ilyen. Nem erőlteti rá magát senkire. Nem ő akar ott maradni, hanem csak felkínálja, adja a lehetőséget a vele való közösségre. Ha az emberek élni akarnak vele, ha vele akarják tölteni az idejüket, ha közösségben akarnak lenni vele, akkor ő örömmel ott marad. De magát nem kényszeríti rá senkire sem. Az ajtó előtt áll, és várakozik, ahogy azt ő maga is mondja. Mindenki ajtaján kopog. A kérdés csupán az, hogy meghalljuk-e és beengedjük-e. És ugyanígy mindenkivel szóba elegyedik, élete során, útja során. A kérdés csupán az, hogy behívjuk-e magunkkal, marasztjuk-e éjszakára. Fele akarunk-e vacsorálni. A tanítványok megtették mindezt, pedig ekkor még nem is tudták igazából, hogy kivel van dolguk. Csak azt tudták, hogy egy bölcs, az írásokat értő, a messiás kilétével, személyével kapcsolatban többet tudó emberről van szó. Jézust végül akkor ismerik fel, amikor ő az asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. A közösségben való lét egyik legősibb kifejező eszköze, a közös étkezés. Ez történik itt is. A feltámadott Krisztus vállalja a közösséget a tanítványokkal, azáltal pedig, hogy megáldotta, hogy megköszönte a mennyei atyának az ételt, vállalja a közösséget, és közösségbe vonja a mennyei atyával a tanítványokat. Feltehetően erről a momentumról ismerték meg a tanítványok Jézust, ahogyan ő az atyával beszél, ahogy az atyával kapcsolatban áll, az a legszorosabb atya-fiú kapcsolat, amiről felismerték a tanítványok. És ebben a kapcsolatban vonta be őket is, ott, azon a bizonyos vacsorán. A tanítványok felismerték tehát Jézust, aki azonban eltűnt a szemük elől. Most már azonban tisztán látnak, értenek mindent. Megértették az írásokat, és személyesen találkoztak a feltámadottal is. És ha bár este van, felkerekednek és egy végtében Jeruzsálemig mennek, ahol elmesélik a feltámadottal kapcsolatos találkozásukat, és megerősödnek a többiek hasonló beszámolója által. Kedves testvérek, Krisztus ma minket is arra hív, hogy ne elégedjünk meg a csupán az erre az életre vonatkozó reménységgel. Higgyünk a feltámadott Krisztusban. Mert ahogy azt Pál is mondja, ha ő feltámadt, akkor mi is fel fogunk támadni. És az ebben való bizonyosság az, amely az emberi életnek igazi, biztos szilárd alapot tud nyújtani. Kétségeinket, gyengeségeinket, hitetlenségeinket, olyanokat, amelyek például az emmausi tanítványoknak is voltak, merjük őszintén, bátran Isten elé vinni. Láthatjuk a mai történet, a mai ige alapján, hogy ő pontosan ezt várja. Keressük a Krisztussal való közösséget, engedjük, hogy kapcsolatba lépjen velünk. És ott, és akkor, amikor vele vagyunk, tárjuk fel előtte problémáinkat, kétségeinket, és minden meg fog világosodni. Kérjük most Isten szent lelkét, hogy adjon mindannyiunknak elegendő bátorságot, őszinteséget ehhez, hogy meg tudjuk tenni ezt az első lépést, ahhoz, hogy megérthessük húsvét igazi titkát. Amen. Most először röviden ki magában egy néhány percig imádkozzon, őszintén nézzen magába és vigye kételjeit Isten elé. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a húsvét csodáját. Köszönjük azt, hogy te lehajolsz hozzánk fiadban is. El akarod oszlatni az életünk alapjait, körüllengő kételyeket. Köszönjük neked, hogy Krisztus olyan jó pásztor, aki az utolsó, legkisebb, leggyengébb elcsatangoló juháért is értemegy és hazahozza. Köszönjük, hogy vállalhatjuk előtted kétségeinket, hitetlenségeinket, mert tudhatjuk, hogy te közösséget vállalsz velünk Krisztusban. Így kérünk téged most, hogy áld meg az úrvacsorai közösséget, amelyben valóságosan közösségben lehetünk egymással és veled. Kérünk téged, hogy húsvétnak ez a csodája, a veled való közösség, ne csak erre a néhány napra koncentrálódjon, hanem el tudjuk vinni magunkkal a most következő hétköznapokba is. Így könyörgünk most ezért a gyülekezetért. Hát megkérünk ezt a gyülekezetet, hogy valóban a te gyermekeidből álló gyülekezet lehessen, hogy egymással és veled lehessen minél-minél szorosabb kapcsolatban minden egyes tagja. Így könyörgünk, hogy áld meg Isten tiszteletünk további folytatását is. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Úrvacsorába készülve énekeljük az új énekeskönyvből a 724. számú éneket, annak is mindhárom versszakát, mely így első versszakra így kezdődik, Uram, közel voltam hozzád.
hallottuk az Úr Jézus hívogató szavait. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Figyeljünk együtt, kedves testvérek, arra, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusi gyülekezethez írott első levele, 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az úrvacsora szereztetési igéi után a következőket olvashatjuk. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Bűnvalló imádsággal forduljunk most Urunkhoz, Istenünkhöz. Imádkozzuk a Zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orszádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg, mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást.
Hiszed egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő elsőbb fiában, mi Úrunkban, kifogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátuson, megtelenítették, meghalt és eltemették. Rátalá foglódta. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent Lélekben, hiszek egy egyetlenes keresztény Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egészségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig még, kedves testvérek, néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is, mindenestől fogva, gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot értemeltek. Hiszitek-e ezt?
Én is hiszem, és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Hiszitek-e ezt?
Én ezt hiszem, és hallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Hiszitek-e ezt?
Én ezt hiszem, és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok ezt?
Ígérem, és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvérek, az asztal meg van terítve, jöjjetek ide a szent jegyeket magatokhoz venni a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd itt a belső oldalon ülő és végül a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Közben pedig énekeljünk, a 459. dicséretünk lesz az első ének, mindegyik verszakával, és utána énekeljük a következőket, addig, amíg arra szükség lesz. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. A mi Úrunk biztat is, és ugyanakkor figyelmeztet is bennünket igéjében, amikor azt mondja, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Fejünket meghajtva, magasztaljuk most is Urunkat, adjunk neki hálát, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága Urunk, hálás szívvel köszönjük neked az ünnepet. Hálás szívvel köszönjük neked az Isten tiszteleteket. Köszönjük neked azt, hogy hallhattuk húsvét evangéliumát most újra. Köszönjük, hogy olyan Úr vagy, aki végtelen türelemmel fordulsz oda hozzánk. Olyan Úr vagy, mint ahogy most is hallottuk az igében. Aki te magad jöttél el, és jössz el mai szent lelked által, keresel bennünket, néven szólítasz. Köszönjük, Urunk, hogy ezért találkozhatunk mi veled, mert te ilyen kegyelmes, szeretet teljes Isten vagy. Köszönjük, hogy minket is, akik itt vagyunk most, mindegyikünket, ezzel a szeretettel, keresel, és ezzel a szeretettel hívtál magadhoz. Köszönjük biztató, bátorító szavadat. Köszönjük a tanítást. Köszönjük, hogy bennünket is kész vagy, úgy, mint ahogy az emmausi tanítványokat, tanítani, hogy megértsük az igét, hogy meglássuk az összefüggéseket a Bibliában, hogy láthassuk, hogy valóban ószövetségi proféciák beteljesedéséről van szó, s így is erősítsd a hitünket, hogy azok a proféciák és azok az isteni ígéretek is, amelyek a jövendőre vonatkoznak, be fognak teljesedni. Rád bízhatjuk jövőnket is, gyermeki bizalommal. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy asztal közösségben is lehettünk mi is veled. Köszönjük, hogy így is emlékezhettünk arra, hogy mit is vállaltál te azért, hogy mi egyáltalán Istent megismerhessük, hogy valóban kapcsolatban lehessünk vele. Köszönjük neked így az úrvacsorai közösséget, hogy magunkhoz vehettük a szent jegyeket. Áldunk és magasztalunk téged minden áldásodért, ajándékodért, s arra kérünk, segíts nekünk, hogy a hétköznapjainkban is rád tudjunk figyelni, és igyekezzünk a veled való közösségünket ápolni, hogy mindig ott maradhassunk szorosan melletted, s így tudjuk a terheket is, a nehézségeket is elhordozni, tőled kapott erővel, így kaphassunk látásokat, és így kaphassuk meg a szükséges felismeréseket, ami küzdelmeink, vívódásaink közben kegyelmedből. Könyörgünk hozzád, most külön is, Urunk, azokért, akik különösen nehéz helyzetben vannak. Köszönjük, hogy te azokhoz szoktál a legközelebb lenni. Indíts mindnyájunkat arra, hogy sarkig nyissuk előtted az életünk ajtaját, és köszönjük, hogy te akkor bejössz, és mindennel megajándékozol, ami szükséges ebben az életben és az örökké valóságban. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy veled töltsük a testben hátralevő időt, és így majd az örökké valóságot is és ne nélküled. Tudjuk, hogy a te társaságod, a veled való hitbeli közösség minden hiányt pótol, és minden gazdagságot megad. Imádkozunk, Urunk, betegjeinkért. Kérünk, hogy őket is te vigasztald, erősítsd és gyógyítsd kegyelmedből. Imádkozunk egész egyházunkért, vezetőinkért, s könyörgünk hozzád népünkért, bárcsak minél többen oda tudnának figyelni rád, bárcsak minél többen vágyakoznának a veled való közösségre, s meghallanák hívó szavadat. Könyörülj meg mindnyájunkon, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Isten igéjére válaszoljunk hála áldozattal is. Így hirdetem az adakozást is az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Urunk Istenünk, legyen áldott elsősorban a ma hallott igéért, bátorításért, örömhírért, hogy ilyen Urunk van, aki keres bennünket, aki csatlakozik hozzánk, aki tanít bennünket, aki feltárja az igét magát, aki ma is szent lelkével, szent lelke által így van velünk. És köszönjük legátusunknak is, hogy Istenre figyelve átadta a tőle kapottakat, a rábízottakat. Így hadd köszöntsem itt is most szeretettel körünkben Szász Lajost, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának harmadéves hallgatója. Köszönjük szépen a szolgálatodat, és Istentől kívánunk nagyon-nagyon sok áldást még további tanulmányaidra is, életedre is, és szeretteidre is. És most így, amikor lassan már legalábbis a gyülekezetnek el kell búcsúznia tőle, azért hadd áruljak el annyit is, hogy bennünket a lelki közösségnél, lelki kapcsolatnál egy picit több is összefűz, ugyanis ő az egyik unokaöcsém, a nővéremnek az egyik gyermeke. Úgyhogy így is nagyon-nagyon sok szeretettel kívánok és kívánunk valóban sok-sok áldást. Most is így hirdetem azt, és kérem is ez a testvérek segítségét, hogy szívesen elviszem házhoz az úrvacsorát, tehát hogyha tudunk még ilyen testvérdől, a gyülekezetünkből, aki nem tudott betegség vagy az időskora miatt eljutni ide az Isten házába, de szívesen venne úrvacsorát, akkor tessenek szólni, mert akár még a mai nap folyamán is elviszem akkor az úrvacsorát. Szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Ezek most már a megszokott rendben alakulnak, tehát szerdán délelőtt a nyugdíjas körtagjai találkoznak, illetve a babamama körtagjai, csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaóránk lesz, péntek délután 4 órára pedig a felnőtt konfirmandusokat várom ide szeretettel előkészítőre. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Az istentisztelettel egy időben gyermekistentiszteleteket is tartunk lent két csoportban a gyülekezeti helyiségeinkben. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a nyári csendesetünkre, gyülekezeti táborunkra, és ahogyan azt már hirdettem eddig is. Ennek az időpontja július 15-től 21-ig terjedő hét, és a helyszíne a Zempléni hegységben található Bózsva település, és azon belül is Kőbért panzió lesz a szálláshelyünk. Valóban mindenkit bátorítok és biztatok, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel is, hiszen nem csak fizikai pihenésre van nekünk szükségünk, hanem lelki feltöltődésre is, és ez a hét, a gyülekezeti hét, ez mindkettőre alkalmas. És azt gondolom, és azt tapasztaljuk, hogy nem elég csak a fizikai pihenés, hanem lelkileg is rendben kell lennünk ahhoz, hogy bírjuk a terheket hordozni. Keresztkérdések kurzust is sok szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, és hordozzuk úgy is a szívünkön ezt az ügyet is, hogy hívogassunk másokat is erre a kurzusra. Erről többször is beszéltem már, hogy 10 estéből alkalomból álló sorozat ez, illetve egy hétvége van közben. Olyanokat is lehet hívni erre, akik még nem igazán ismerik Isten kijelentését, a Bibliát, Jézus Krisztus, de van bennük vágy, érdeklődés, mert úgy van felépítve a sorozat, hogy lépésről lépésre egyre többet meg lehet tudni róla, és azért imádkozunk, hogy ne csak ismereteket gyűjtsenek a kurzuson résztvevők közben, elméleti tudást, hanem valóban találkozhassanak is az életurával. Kaptunk meghívókat különböző regionális egyházmegyei találkozókra is, ifjúsági csendesnapra, Pécerre, április 7-én lesz, 10 órától a témája konfliktuskezelés, ifjúsági és konfirmandus találkozóra Budafokra, április 20-án lesz, 9 órai kezdettel, témája kapcsolatok, illetve egyházmegyei női csendesnapra, amely április 7-én lesz, 10 órai kezdettel a Fót központi református egyházközségben, ennek a témája női szerepeink, lelki hangulataink. Arra kérem a testvéreket, akik szeretnének elmenni bármelyik alkalomra, hogy jelezzék nekem, lehetőleg minél hamarabb, ugyanis mindegyik helyen előtte le kell adni a jelentkezéseket. Mindezek után pedig még további áldott húsvét ünnepet kívánok minden kedves testvéremnek. A 357. énekünk első 3 verszakát énekeljük most, a harmadikat majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.